És a mai alkalommal szeretném folytatni a elmúlt alkalommal megkezdett sorozatot, a gyülekezet kormányzása, a gyülekezet vezetése témájában. Nyissuk ki Bibliánkat a Péter apostol első levelének 5. részénél, és innen az első 4 verset szeretném felolvasni. A megnevezett helyén így hangzik Isten igéje, tehát Péter apostol első levele 5. rész első 4 verse. A köztetek lévő presbitereket kérem én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példány képei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koszorúját. Amen. Az elmúlt alkalommal egyfajta áttekintést szerettem volna adni a újszövetségi vezetői szolgálatoknak az újszövetségi gyökeréről, illetve, hogy az újszövetségbe Istennek a kormányzási modellje a teokratikus kormányzás, ennek milyen letéteményesei vannak. Láttuk, hogy az ige, a Szent Szellem és az Istentől felkent megáldott vezetők azok, akiknek az Isten királyságát, az Isten teokratikus uralmát realizálni kell egy közösségben, egy gyülekezetben. És a mai alkalommal is inkább az alapokról szeretnék beszélni, de már a péteri igék alapján egy picikét bele fogunk menni egyes témákba, de még mindig csak egyfajta áttekintést szeretnék adni ebből a nagyon gazdag újszövetségi témából. A egy diát hoztam a múltkori szolgálatomból, amelyben egy kis összefoglalást szeretnék csak adni, aki esetleg nem hallotta, vagy nem volt itt. Az új szövetségben azt láthatjuk, hogy a vezetés kapcsán 3 kifejezést használ az új szövetség, a presbitert, vagy a vént, a püspök, vagy felvigyázó, illetve a pásztor kifejezést, és többi helyet is hoztam fel annak kapcsán, amivel láthattuk, hogy ezek ugyanazokról a személyekről szólnak, csak az elhívásuknak, ajándékuknak, szolgálatoknak megfelelően mást és mást jelentenek. A presbiter vagy vén alapvetően a személy minőségét, minősítését jelenti, életkor és tapasztalat függő, erre később majd Pál apostol utal is, hogy éretlen, fiatal, megtért ne legyen gyülekezeti vezető. Mindig többes számban szerepel a Bibliában, tehát presbitériumként szerepel, még a mennyben is találunk presbiteri szolgálatot. A pásztor maga a szolgálat jellemzése, táplálás, gondviselést jelent, és nem terelés, hanem vezetés jelent, tehát nem hátul megy a pásztor és hajtja a nyáját előre, mint a Hortobágyi 9 lyukú hídnál, hanem mindig elől megy, a közlekedetben mindig elől megy a pásztor, főleg a sok veszély miatt mérges kígyókat kell eltaposni az úton, ki kell szedni a mérgező növényeket a ehető füvek közül, stb. Ott mindig elől megy a pásztor, és a püspök vagy episzkoposz kifejezés az elsősorban a felelősségre vonatkozik, felvigyázás, őrködés, illetve a kormányzás ajándékával rendelkezők viselték főleg elsősorban ezt a megnevezést az első században. Egy picit kitértünk a egyház történelembe, hogy már a második századtól ez a bibliai modell kezd eltorzulni, és már a 120-130-as években feltűnik az, hogy a püspököket fölé helyezik a presbitériumnak, és már Iréneusznál megjelenik az a látásmód, hogy az apostoli és a püspöki szolgálatot megcserélik, és Krisztusnak a földi vezetőik már nem apostoloknak hívják, hanem őket kezdik elnevezni püspököknek, és az apostolokat egy szintre hozzák a presbiteri szolgálattal, majd Tertullianus idejében megjelenik az ószövetségi allegorizáló iskola hatására 200-as évektől megkezdődően, hogy a 3-as felosztás a új szövetségben, a püspök, a presbiter és a diakónus, az megfelel az új szövetségben a főpap, a papság és a lévitai szolgálatnak. Akit esetleg ez érdekel, az bővebben bele tud majd ebben egyháztörténelemben menni. Ezért volt fontos meglátni azt, hogy Isten mindig ad egy tekintélyrendet az egyházban, és ez az új szövetségben sincs másképp. Az Ószövetségben is megvolt a tekintélyrend, és az Új Szövetségben is megvolt. A múlt alkalommal röviden átnéztük, nagyon röviden vázlatosan Izraelnek a történelmét, és hogy a vének, illetve a királyság szerepe hogyan és milyen módon módosította a kormányzás és az irányításnak a szolgálatát. A legfontosabb, hogy Isten az ő tekintélyrendjét megoszta az emberekkel. Már a teremtésnél láthatjuk azt, hogy Isten bizonyos hatalommal ruházza fel az első emberpárt, hogy uralkodjon, hogy kormányozzon, szaporodjon, sokasodjon, töltse be a földet, hajtsa uralma alá az állatokat, és de ezek a hatalmak mindig korlátozottak voltak. A földön egyetlen egy ember volt, aki Isten teljességével, teljhatalmával bírt, az a názáreti Jézus Krisztus volt. Minden egyes személy, legyen az király, Istenfélő vagy istentelen, Isten, te hívő ember vagy nem hívő ember, attól függ, hogy milyen hatalmi pozícióban van, kormányzati szinten is, csak korlátozott képességekkel és hatalommal rendelkezik. És az Új Szövetségben pedig azt látjuk, hogy a Szent Háromságon belül is van egy hatalom megosztás, és az Új Szövetségben az a megváltáshoz nagyon szorosan kapcsolódik. A Máté Evangélium 28. rész, 18. vers egy nagyon jól ismert igeszakasz, hogy Jézus feltámadás után mit mond? Nekem aratott minden exuszia, minden hatalom, ez teljhatalmat jelent az exuszia, minden hatalom nekem aratott menjen és földön. Tehát Krisztus a feltámadásával, a halál és a pokol legyőzésével, a váltság elvégzésével minden hatalom birtokosa lett. Utána Jézus mit tesz? Felmegy a mennybe, és utána már azt olvashatjuk a 2 Korintus 3.6-ban, hogy az Új Szövetség az a Szent Szellem szolgálata. A fiú a mennyben közben jár, főpapi szolgálatot végez, a földi létében profétai szolgálata volt, a mennyben most főpapi szolgálata van, és az 1000 éves királyságban majd a királyi tisztségét fogja betölteni, és azért, hogy a földön a hatalmát, ezt a korlátlan hatalmat realizálni tudja az egyházban, elküldi a Szent Szellemet, és a Szent Szellem lesz az, akit az Új Szövetség szolgálatával bízza meg, és ezért van az, hogy a Szentlélek győzi meg az embereket bűn, igazság, ítélet tekintetében, a Szentlélek meríti be az embereket Krisztus testébe, a Szentlélek ad ajándékokat, a Szentlélek adja a kenetét a hívő embereknek, mert ezt a hatalmat Krisztus tovább adja a Szentléleknek, és azt olvashatjuk a 1 Korintus 15-28-ban, amikor Krisztus mindent a hatalmába vet az Atya, és amikor minden véget ér az űvtörténelemben, akkor Krisztus is átadja a hatalmat az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ez tehát a Szent Háromság hatalom megosztása, ez az Ószövetségben is látszódik, de elsősorban az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben a tekintélyrend első szintje a szolgálati ajándékok. Az Új Szövetségben egyetlen egy olyan gyülekezet sem jött létre, aminek az alapját ne a szolgálati ajándékok, elsősorban az apostoli és a prófétai szolgálat képezte volna, és a 1 Korintus 12.28-ban azt olvashatjuk, és pedig némelyeket rendelt az Isten az Anyaszent Egyházban, először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul. Ez tehát az első három ajándék, amit Isten legelőször elhelyezett a Krisztus testében. Az Efézus 4.11-ben olvashatunk még az evangélista és a pásztor szolgálatával is. De az első tekintélyrend az egyházban mindig a szolgálati ajándékok. Nem véletlen, hogy Péter apostolnál is olvassuk, hogy ő presbitertársnak mondja magát, pedig tudjuk, hogy Péter mi volt? Apostol volt, de amikor egy gyülekezetben volt, ő is csak egyike volt a presbitereknek. Apostol azáltal lett, és akkor apostol, amikor a gyülekezeten kívül végez szolgálatot, és gyülekezeteket hoz létre. Amikor egy gyülekezeten belül van, akkor ahogy annak idején, például Pálnál és Barnabásnál is látjuk, hogy tanítók és proféták a gyülekezetben. Tehát a szolgálati ajándékok egyben a gyülekezet presbitériumát is képezik. És nem azért, mert ők ennyire nagyon különbek lennének, hanem az elhívásuknál, ajándékuknál, tekintélyüknél fogva mindig a presbitérium részét képezik, új szövetségi gyülekezetben nem látunk olyan szolgált ajándékot, aki ne gyülekezet vezető lett volna. Egyetlen ilyen egy esettel sem találkozunk. Természetesen az más kérdés, hogyha egy szolgált ajándék erkölcsileg elbotlik, elbukik, bűnbe esik, hit tagadóvá válik, ilyen is előfordulhat, akkor természetesen a szokásos eljárás szerint ki kell zárni a közösségből, vezetőségből, stb. Ez már a egyházi fegyelemnek a kérdése. És azt is lehet látni, hogy két kifejezés van, ugyanaz a szó szerepel az Efézus 4.11-ben is, illetve itt az 1 Korintus 12.28-ban, hogy Isten némelyeket rendelt. Tehát szolgálati ajándékból a Krisztus testében nem sok van, és éppen ezért, hogy mindenki részesedjen a szolgálati ajándékoknak az áldásaiból, ezért Isten beiktatott egy második tekintélyszintet, a presbiteri szintet. A presbiterek azok, akik tulajdonképpen továbbadják a szolgálati ajándékokból fakadó áldásokat, és nagyon hasonló szolgálatot végeznek, mint a szolgálati ajándékok, akár az apostolok, proféták, pásztorok, majd látni fogjuk az egyes szolgálati területek kapcsán, hogy milyen sok átfedés van. Természetesen nem akkora tekintéllyel, nem akkora hatalommal, és a presbiterek azok mindig csak egy helyi gyülekezetben presbiterek, tehát olyan nincs, hogy valakit egy gyülekezetben presbiternek megválasztanak, az egy másik gyülekezetben is azzá választják, vagy automatikusan presbiter egy másik gyülekezetben. Ez csak a szolgálati ajándékokra érvényes, hogy akik a Krisztus testének adattak, azok bármilyen gyülekezetben szolgálhatnak ajándékoknak és elhívásuknak megfelelően. És a presbiteri szolgálat támogatására az Abcsel 6.6-ban olvashatjuk és láthatjuk, hogy megjelenik a diakonátus, a diakónus, illetve a diakonissa szolgálat, amit tulajdonképpen a fizikális szolgálatok betöltésére adta Isten. Majd valamikor, talán 1-2 hónap múlva, ha sikerül, elég is megpróbálok majd eljutni, hogy erről is beszéljünk egy kicsit, és a mai alkalommal, ahogy mondtam, még elsősorban a presbiteri szolgálatról szeretnék néhány dolgot mondani. Tehát látni kell azt, hogy az egyházban ez a tekintélyrend, és ezzel nagyon sok minden harcol a mai világban, hogy az emberek ne tudjanak bemenni ezekbe a tekintélyeknek a rendjébe, és azt is őszintén el kell mondani, hogyha egy Istentől rendelt szolgált ajándék van, aki krisztusi karakterrel, krisztusi jellemmel rendelkezik, azzal nagyon könnyű bemenni annak a tekintély alá. Az nagyon könnyű elfogadni annak a ige hirdetését, könnyű elfogadni az imádságát, a szolgálatát, a korrekcióját, az intését, mert érződik benne, hogy krisztusi szeretettel fordul felém, és a presbiteri szolgálatnak is az alapja az Isten iránti szeretet tulajdonképpen, hiszen láthatjuk ezt Péternél is, hogy Isten azután, Jézus azután bízza meg a pásztori szolgálattal, a legeltetéssel, hogy háromszor is kijelenti, hogy szereti az Urat. A Mózes második könyvének a 18. részében van egy alapelv. Az újszövetség írásmagyarázásnak van egy központi alapelve, hogy az első előfordulásnak a helye. Sok alapelv van a Biblia tanulmányozásával kapcsolatban, de az egyik legfontosabb, hogy hol szerepel legelőször a Bibliában, és ez mindig modellként vagy mintaként szerepel. Amikor például emlékezhetünk arra, hogy Jézus beszél a házasság és a válás kapcsán, mire utal vissza? A teremtés történetre, ahol Isten meghatározza a házasságnak az alapjait. Nem a korszellemmel magyarázza, nem a rabbinikus teológiával, nem Hillel és Sammai veszekedését hozza elő, hanem egyértelműen Mózes első könyvének második részében leírt isteni igazságokat. Az első előfordulási hely. Vagy amikor szintén ugyanerre hivatkozik Pál apostol a 1 Timóteus 2-ben, hogy a nőknek nem engedi meg a tanítást, akkor nem azt mondja, hogy nem azért, mert abban az időben nem jártak iskolába, nem olvastak, nem képezhették magukat, hanem azért, mert a teremtési rendből vezette le. És a teremtési rendet korszellemmel soha nem szabad felülírni, ezt is lehet látni a Szentírásból. És a Mózes és a vének kapcsán, vagyis hogy van egy vezető és szolgálati ajándék, és az kinevez vezetőket, ennek az első előfordulási helyét a 2 Mózes 18-17-21-ben láthatjuk. Ezt nagyon szeretném is felolvasni, mert ebben nagyon sok tanulság van, ami segítséget nyújthat nekünk, hogy megértsük az újszövetségi tekintélyi viszonyokat. A történet arról szól, hogy Mózes a vezetésével kivonul a nép Egyiptomból, és Mózeshez mennek a csipcsup ügyeikkel, egy 2,5 milliós tömegről van szó, aki nemrég szabadul az egyiptomi fogságból, mindenféle problémájuk van, nyűgyeik vannak, családi herceurcák, veszekedések, örökösödési dolgok, stb. És Mózes reggeltől estig folyamatosan ott ül, jönnek hozzá az emberek, állandóan kérdezgetik, ítéletet várnak tőle a benne lévő isteni bölcsesség alapján, és amikor Mózes apósát meglátogatja, akkor mondja az após, hogy ez így nem lesz jó. És a következőt tanácsolja neki. Mózes apósa pedig mondta neki, nem jó az, amit te cselekszel. Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van, mert erőd felett való dolog ez. Nem végezheted azt egymagad. Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok neked, és az Isten veled lesz. Te légy ennek a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elé. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtukra az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell. És szemelj ki magad az egész nép között derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, tett közöttük előjáróká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népben minden időben, úgy, hogy minden nagyobb ügyet te elévet hozzanak. Ez tehát a prototípus, hogy van egy hatalmas munka, Isten népét kormányozni, vezetni kell, van egy szolgált ajándék Mózes, ami minden szolgált ajándéknak a prototípusa. Tehát Mózes annyira prototípusa volt a szolgált ajándékoknak, hogy még a messiást is hozzá hasonlítják. Emlékezhetünk az 5 Mózes 18-ban azt olvashatjuk, hogy prófétát támaszt az Úr olyat, mint én. És nagyon sok helyen, kb. 50-60 azonossági pont van Mózes élete és szolgálata és Jézus élete és szolgálata között. Tehát még a messiásnak is a prototípusa Mózes volt. És itt is azt láthatjuk, hogy a véneket kiválasztja ki? A gyülekezet, a nép? Nem. Kiválasztotta ki? Mózes. Ezt a múlt alkalommal is láttuk, hogy a szolgálati ajándékok, az apostolok, mikor például elmentek gyülekezetet plantálni, akkor mindig az apostolok választották ki első körben a presbitereket, sohasem a gyülekezetre bízták. A gyülekezetnek a feladata mindig a felismerés, de az, hogy Isten kit hív el, ezt mindig a szolgálati ajándékok iktatták be ezeket a személyeket, és legtöbb esetben böjtölés, imádság és kézrátétel útján. És ha megnézzük itt a leírást, akkor azt láthatjuk, hogy Mózesnek két dolga maradt, ezt pirossal kiemeltem, hogy vidd az ügyeket Isten elé, és tanítsd őket. Két dolog, imádság és ige hirdetés, tanítás. Majd látni fogjuk a presbitereknél, mi a két legfontosabb tevékenység, hogy Péter is meghatározza. Mi pedig maradunk a könyörgés és a ige szolgálata mellett. Tehát az új szövetségben ugyanez a minta jelenik meg, hogy a szolgálatajándékkal rendelkezők elsősorban, és ahogy mondtam, nagyon hasonlóan hozzájuk a presbiterek, ők is az ige hirdetés és a könyörgés imádkozás szolgálatában vannak, és ha megnézzük, hogy kiket kellett Mózesnek kiválasztani, és ezt összehasonlítjuk a Péter apostol által leírt alapelvekkel, majd ezt egy kicsikét részletesebben fogjuk nem soká venni, egy kis picit betekintünk ezekbe a dolgokba. Nagyon hasonló leírás van, nyerességvágy, itt a haszonleső szó szerepel, vagy ha megnézzük az 1 Timóteus 3-ban és a Titus 1-ben lévő leírásokat, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon hasonlóan voltak ezek a dolgok lefektetve. Éppen ezért ez egy nagyon fontos és kulcsigevás az új szövetség megértése szempontjából, hogy mindig van Istentől felkent vezető, apostolok és proféták, akik létrehoznak gyülekezetet, és ők azok, akik első körben kirendelik a presbitereket. És majd látni fogjuk majd valamikor Timóteus szolgálatánál, hogy az Isten által avatott presbiterek képesek lesznek majd arra, hogy felismerjék azokat a személyeket, akik apostoli szolgálatra alkalmasak egy gyülekezetben, és így lesz majd például Lisztra és Derbé térségéből Timóteus kirendelve apostoli szolgálatra a vénnek kézrátételével, a presbitérium kezének rátevésével, és még ez külön ajándékot is kapott. A szolgálati ajándékokról még röviden csak annyit, hogy a szolgálati ajándékok, ahogy mondtam, Krisztus testének adattak, és ők azok, akik a Bibliában legtöbb esetben predesztinálva vannak. A többi hívőkről nem olvassuk ezt, a szolgálati ajándékok kapcsán nagyon sokszor előjön az az igevers, hogy már az anyja méhétől fogva elhívja őket Isten, és több ilyen Istentől való szolgálati ajándéknak az életét tanulmányoztam az elmúlt időszakban, és megdöbbentő volt az, hogy tényleg lehetett látni azt a gyermekkorától kezdve, függetlenül az, hogy hívő családban nőtt fel, vagy nem hívő családban nőtt fel, hogy Isten a családi körülményei, a tanulása, az oktatása, a képzés, a munkája, Isten hogyan alakította, hogyan formálta, hogy végül Istennek hasznos embere lett. Ha megnézzük például Mózesnek az életét, mit látunk? Mózesnél azt látjuk, hogy Isten elhívta, hogy szabadítsa meg a népet, és látjuk azt, hogy az Izrael népében rendet, békességet, egyenességet hozzon létre. És míg nem volt megtérve, nem találkozott Istennel, megcsinált ezt a dolgot? Hát megpróbálta, csak 40 év pusztai vándorlás lett a vége neki is, hogy a Midján földjére menekült, mert meg akarta szabadítani az izraelitákat, csak agyonütött egy embert, tulajdonképpen gyilkossá vált, és amikor a zsidókat is ki akarta békíteni egymással, amikor veszekedtek, akkor szépen lelepezték őt, és el kellett neki menekülni. Ott volt az ajándék az életében, ott volt az elhívás, csak még nem találkozott Istennel, de már bele volt kódolva a jellemébe és a személyiségébe. De ugyanezt láthatjuk Dávidnál is, láthatjuk Jeremiás prófétánál is, ezeket érdemes végig tanulmányozni az Ó és Új Szövetségből. Tehát ezt szeretném még egyszer a figyelmetekbe ajánlani, hogy a szolgálati ajándékok, akik kirendelik a presbitériumot, azok mindig ez szerint, az alapelv szerint működnek. És a Titushoz itt levélben van egy nagyon érdekes kitétel, és itt vélhetően azért van ez a kitétel, mert ez a krétai gyülekezet egy fiatal gyülekezet volt, mert ott egyrészt nem szerepel az, hogy ne legyen frissen megtért, mint például a régebbi efézusi gyülekezetben, ahol volt alapanyag Timóteusnak válogatni azért a vezetőjelöltek között. Viszont Titusnál a Pál apostol feltételes módban írja a vezetőkről, hogy ha van olyan, aki, és mondja a felsorolást. Tehát lehet, hogy Krétán nem volt meg minden egyes feltétel egy adott vezető kiválasztásához, ezért mondja Pál, hogy ha van olyan, minél jobban közelítsen ehhez a modellhez, amit én elétárok Titus, és akkor az alapján rendelj majd ki vezetőket. Nézzük a presbiterek motivációit. Itt a Péter apostol levelében olvashatunk néhány dolgot. Ahogy mondtam, hogy csak egy picikét fogunk beletekinteni, hiszen a pásztorok jelleméről, jellemvonásáról majd egy másik alkalommal talán majd még lesz szó. Az első azt mondja itt Péter, hogy nem kényszerből, hanem örömmel végezni ezt a szolgálatot. A kényszerítés kifejezés az eredetiben is egy ilyen nagyon erőszakos nyomulást, ráhatást, manipulálást jelent, vagyis valakit ő nem szeretne vezető lenni, nem is érzi magát alkalmasnak, lehet, hogy még ajándéka sincsen, de sok ilyen kisebb közösségben volt ez megfigyelhető, ilyen 20-30 fős gyülekezetben, hogy megtért egy fiatal fiú, vagy ott nevelkedett fel a gyülekezetben, akkor megtérése után 1-2 év imaóra vezető, ige hirdető, aztán pedig presbiter. Ha van ajándéka, ha nincs, ez egy ilyen modell volt, és akik ebben a kényszerítésben vannak benne, azok maguk is rosszul élik meg, és egy gyülekezet élére sem jó, olyan személyeket választanak, akik nem is akarják elvállalni ezt a szolgálatot, mert kényszerből senkit nem lehet bele kényszeríteni ebbe a presbiteri szolgálatba. és általában ez táplálja a béres lelkületet. Mert ha nincs ajándéka, nincs elhívása, azért van ott, mert megszavazták, meg muszáj volt, meg már nagyapám is presbiter volt, meg az apám is, a feleségem is jött a ilyen nappal, hogy most már jó lenne, ha te is vezető lennél, én meg presbiternél lennék. Tehát vannak ilyen külső nyomások. Ez a béres lelkület táptalaja. Nem fogja magáénak érezni a gyülekezetet, kedvetlenné válik, erőködötté válik, nem fog úgy menni a szolgálata sem, és lehet, hogy egy tényleg jól működő szolgálatból veszik el ezt a testvért, és teszik tönkre az életét. Az természetesen más kérdés, hogy vannak olyanok, akinek tényleg van vezető ajándéka. Látszik az életében, hogy amikor szolgál mások felé, akkor áldásul van mások számára, és vonakodik, nem is szeretné minden, hogy bátorítani, búzdítani lehet. Azt nem tiltja a Biblia, de erőszakosan rákényszeríteni, ráerőltetni nem szabad. Ez egy önkéntes, szabad elhatározásból történik. Erre vonatkozik a örömmel kifejezés. Károli doktor egy kicsikét szerintem arrébb lapozott a szótárban, mert itt nem a kará kifejezés szerepel az öröm, hanem a hekusziosz kifejezés, ami azt jelenti, hogy szabad akaratból önkéntesen. Itt egyértelműen az a görög kifejezés szerepel, hogy valaki, aki tényleg püspöki szolgálatot, munkát, jó munkát kíván, és erről is volt szó nem is olyan régen, és ezt valaki tényleg szabad akaratból, önként, jó szívvel, jó lélekkel teszi, az teljesen természetes dolog. Ezért mondja Pál, hogy vezetőket csak olyanokat szabad megválasztani, akik ezt tényleg jó szívvel, jó lelkiismeretten, Isten előtt való megállással tudják vállalni. Kényszeríteni senkit nem szabad a presbiteri, illetve vezetői szolgálatra. A második, nem rút anyagiasság miatt, itt Mózesnél is megjelenik ez a kifejezés, más formában a haszonlesés kifejezés, hogy vannak, akik a gyülekezeti vezetői szolgálatot egyfajta hát ilyen lenyúlásnak tekintik, hogy ha benne vannak a vezetésben, a gyülekezet irányításában, nagyobb rálátásuk van a gyülekezet anyagi dolgaira esetleg, vagy bármire, akkor hogyan tudják előnyükre fordítani ezeket az erőforrásokat. Tulajdonképpen visszaélnek azzal az Istentől kapott áldással, amit Isten valóban ad egy gyülekezetnek, és majd talán erről lesz később is szó, hogy a jól forgódó presbiterek, akik a tanításban, igehirdetésben szolgálnak, azok kettős tisztességre méltatnak, és ott a görög szöveg, a timé egyértelműen az anyagi kompenzációra utal, ez teljesen biblikus és teljesen természetes, csak valakiket ez a vágy és ez a motiváció fűt, és már régebben olvastam fel többször a Didaché nevű második századi apokrif iratból, ahol nagyon komoly szűrők voltak már az első század végén, a második század elején, hogy hogyan lehet a kókleleket kiszűrni egy gyülekezetből, hogyan lehet eltávolítani maguk köréből azokat, akik az anyagiak tekintetében szolgálnak. Hát egy vezetőnek nem lehet motiváció az anyagiasság, nem lehet motivációja. Sőt, hogyha még neki kell odaáldozni anyagiakat, időt, energiát, erőforrást, akkor is örömmel teszi meg, mert Krisztusért végzi a szolgálatát. És nem azt néz, hogy mit kaphat, hanem azt néz, hogy mit adhat. Ez nagyon fontos alapelv a presbiteri szolgálatnál. És van még egy harmadik alapelv, arról majd a legvégén szeretnék beszélni, mert azt tulajdonképpen majd össze fogja foglalni ezeket, amiről beszéltem. Nézzük a presbitériumnak a szolgálatát. Ahogy mondtam a múlt alkalommal, a presbitereknek, a gyülekezet vezetésében, kormányzásában nagyon sok feladatuk van, nagyon sok olyan dolog van, amit el kell végezniük, de ez nem jelenti azt, hogy ők végeznek el mindent a gyülekezeti tagok helyett. Ők azok, akik segítenek a gyülekezeti tagoknak abban, hogy az ajándékaikkal tudjanak szolgálni a gyülekezetben, kibontakozzanak az ajándékaik, esetleg felnövekedjenek maguk mellé vezetőnek, vagy kirendeljék őket szolgálatra. Isten kegyelméből nagyszerű proféciáink vannak a gyülekezetünkre nézve, hogy antiókiai típusú gyülekezet vagyunk, tehát a gyülekezet plantálás, gyülekezetek létrehozása, tanítás, igehirdetés szolgálata, az reménységem szerint is elég jó helyen van, jól állunk a gyülekezetben ezen a téren, és az egy személyes látásom, és a héten ez volt a meggyőződésem, miközben imádkoztam ezért, hogy a presbiteri szolgálat, ha beindul a gyülekezetben, ha meg lesz ez a biblikus felépítése a gyülekezetnek, és valóban olyan személyek kerülnek a vezetésbe, akik Istentől kapták ezeket, megvan a látásuk, az elhívásuk, ajándékuk, akkor egy még nagyobb növekedést tud elérni a gyülekezet, és még inkább tudunk mások felé szolgálni, még jobban ki tudjuk terjeszteni a szolgálatunkat. Presbitériumnak tehát két nagyon fontos feladata van. Itt a Péter levelében olvashatjuk ezt, amiről 5. részben olvastam a második versben. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra. Itt a gondviselés szónál az episzkoposz kifejezés szerepel, ahogy utaltam rá. Tehát az egyik nagyon fontos a legeltetés és a pásztorlás, a másik pedig az őrzés és a felvigyázás szolgálata, tulajdonképpen a püspöki szolgálat. És ahogy mondtam, minden egyes ilyen dolognak mindig van egy előképe, minden ilyen dolognak megvan a maga előfordulási helye, vagy valamilyen szolgálati ajándékban megtaláljuk ezt a dolgot. És nagyon érdekes a Bibliában ezt látni, hogy a szolgálati ajándékok is mindig úgy tudtak felnövekedni, mindig úgy tudtak Isten népének áldásává válni, ha maguk is bementek valamilyen szolgálati ajándék tekintély alá. Emlékezhetünk arra, hogy Jézus korában ki volt a legnagyobb szellemi tekintély Izraelben, amikor Jézus elkezdte a szolgálatát. Bemerítő János. Jézus mit tesz? Annáshoz, Kajafáshoz megy el a főpaphoz engedélyt kérni. Bemerítő Jánoshoz megy el. Korábban szóltam róla, hogy egy alapozó típusú proféta volt. Nem Sámueli, hanem mózesi típusú proféta volt. És Jézus bemegy a tekintély alá, és még János is meglepődik, mert olvassuk, hogy hát uram, te jössz hozzám, már nekem kéne hozzád, hogy van ez most, teljesen kényelmetlen érezte magát János, és azt mondja Jézus, hogy nem, így kell betölteni minden igazságot. Jézus bemegy János tekintélye alá. Aztán Péter, aztán Pál apostol bemegy Barnabás tekintélye alá, amikor elmegy Antiókiába, és elhozza őt magával, illetve elmegy Tarzuszba, és Tarzusz, igen, és elhozza magával Antiókiába, és amikor Péter apostolnál megjelenik, illetve a többi vezető apostolnál Pál, akkor azt olvashatjuk, hogy elébük tehát az evangéliumot, és a többi szolgált ajándék elfogadta. Azt mondta, hogy jó, kezet adtak egymásnak, nem kézrátételt, bajtársi jobbukat nyújtották egymásnak, és még Péter is elfogadta Pálnak a korrekcióját Antiókiában, amikor ott a különböző tisztátalan állatok evése, meg az elkülönés kapcsán probléma volt. Tehát nagyon jól működik ez a dolog, és az új szövetségben a mi pásztori szolgálatunknak mi a mintája? Jézus Krisztus. Jézus Krisztussal kapcsolatban két fontos dolgot olvashatunk szintén a Péter levelében. 1 Péter 2.25, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Hát Jézussal kapcsolatban is a pásztorlás és a püspöki, a felvigyázói szolgálatról olvashatunk. Ugyanezt kell leképeznie az új szövetségiben a presbiteri szolgálatnak. A presbiteretnek ugyanezt a két dolgot kell tenni a gyülekezetben, egyrészt pásztorolni a nyájat, másrészt pedig felvigyázni, ügyelni, őrködni, ahogy ezt Krisztus is tette, és hogy ebben a minta, a jó pásztor, az Úr Jézus Krisztus. Van a béres minta, erről most nem akarok beszélni, hanem csak a jó pásztornak a mintájáról szeretnék beszélni. Az Ószövetségben rengeteg alapelvet találunk a pásztorlással kapcsolatban, sokkal közelebb is állt a akkori emberekhez a pásztorlásnak a képe. A mai korban már néhány gyerek csak fotóról ismeri fel a bárányokat, meg a juhászokat, ezért is érdemes őket kivinni az említett Hortobágyra, ha már örökségvédelmi terület, meg minden, azért érdemes kivinni őket. De sok különbség van természetesen a közel-keleti pásztorlás és a magyar pásztorlás között, még ha sok hasonlóság is van, de nagyon sok különbség van. Az egyik, az, ahogy mondtam, az Magyarországon terelnek, a közel-keleten pedig vezetik a nyájat. Egy izraeli utazó mesélte el, hogy amíg egy európai utazó, mikor Izraelbe járt, akkor épp azt mesélte neki egy idegen vezető, hogy ott megy a nyáj, és akkor a pásztor mindig elől megy, hogy mit kell neki csinálni, stb. Stb. És akkor mondta neki a idegenvezetőnek, hogy az nem biztos, hogy így van, mert ott látok egy nyájat, és ott valaki ott mögötte megy, és ott hajtja előre. Igen, azt mondja, az a helyi hentes viszi a vágóhídra, hogy befeláldozzák az állatokat. Tehát, tehát a terelés az a vágóhíd fele megy, a vezetés az egy más kategória. Tehát láthatjuk azt, hogy az új szövetségben Jézus a minta, a prototípus, és ő szolgálata nyomán kell az új szövetségi presbitériumnak is végezni a szolgálatát. Nézzük akkor most így áttekintve. Nem fogunk mindegyikbe részletesen belemenni, majd későbbiekben lesz majd szó ezekről. Ahogy mondtam, most csak egy ilyen kicsit közeledünk a témához. A legeltetés és pásztorlás kapcsán az első és legfontosabb az imádság a vezetők számára, hogy a gyülekezet minden egyes tagját, akit Isten rájuk bízott, imádságban az Úr előtt hordozzák. Pál apostol nagyon sok levelében írja, hogy imádkozom mindnyájatokért. Minden szentekkel könyörögjetek, Tehát a vezetőknek mindig ez a legfontosabb, hogy akiket az Úrhoz vezettek, akik rá vannak bízva, azokért folyamatosan könyörögnek. Ima közösségben vannak. Az Apcsel 6.4-ben olvashatunk erről. Pál szintén Timóteusnak írja, hogy tartassanak könyörgések minden emberért, különösen a vezetőkért. Isten azt akarja, hogy az emberek megmeneküljenek. Tehát az első és legfontosabb, hogy a gyülekezet tagjait, a presbiterek, a pásztori szívű emberek, azok mindig viszik Isten elé. Akkor is, ha hálát kell értük adni, akkor is, ha probléma van velük, akkor is, hogyha tisztába kell tenni, mert friss hívők és különböző galibákat csinálnak egy közösségben, ezt jó szívvel teszik. Örömmel, szívesen teszik, és imádkoznak a gyülekezet tagjaiért. A második az ige hirdetés. A Zsidók 13.7-ben olvashatjuk. Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Hát nagyon fontos az ige hirdetésnek a szolgálata, a Tesszalonikai, illetve a Timóteus levélben szintén erről van szó. Magára az ige hirdetésre, az új szövetségben, a beszédre 16 ógörög kifejezés szerepel a új szövetségben. Ez a különböző prédikálási módokra, evangélium hirdetésre, tanításra, nagyon sok mindennel kapcsolatban van. Itt most csak maradjunk egyszerűen a ige hirdetés kifejezésnél, vagyis akik rendszeresen igével látják el a gyülekezetet. A Timóteushoz írt levélben is mondja Pál apostol, amikor írja a különböző leírását a püspökökkel kapcsolatban, hogy szükséges, hogy a püspök milyen legyen, tanításra alkalmas. Ez nem azt jelenti, hogy ő tanító is, hanem ahogy mondtam, a szolgálati ajándékokból ő is kap egyfajta áldást. Ez a 2 Timóteus 2.2-ben olvashatunk ezzel kapcsolatban, hogy Pál apostol átad Timóteusnak egy csomó dolgot, és Timóteusnak mi volt a dolga? Hogy bízd rá azokat, amiket tőlem hallottál, olyan megbízható emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát ez a fajta folyamatosság megvan a vezetői szolgálatban. Nem feltétlenül tanítók, az egy külön áldás, egy gyülekezetben mondjuk egy tanító is van, de alapból minden egyes presbiternek, ha nem ismerem így kimondani, hogy 100%-ig mindegyiknek ige hirdetőnek kell lenni, de az jól látható, hogy a presbiterek egy jó része az új szövetségben ige hirdető volt. Valakinek nincs erre ajándéka, majd mindjárt látjuk, hogy milyen sok rétű ez a szolgálat, de láthatjuk azt, hogy a legtöbb új szövetségi gyülekezetben a presbiterek ige hirdetők is voltak egyben. Tehát a következő a tanítás, az 1 Timóteus 5.17-ben olvashatjuk ezt, ott szépen meg is különbözteti a eredeti szöveg is, hogy a jól fogadó presbiterek, és ott szerepel a tanítás, illetve az ige hirdetés. Szokták mondani, hogy a tanítók tanítottak az első században a gyülekezetben, etették a gyülekezetet, a pásztorok pedig azt felügyelték, hogy hogyan fogyaszt a nyáj. Tehát megnézték azt, hogy ha túl tömény volt, akkor hígították egy kicsit, hogyha túl száraz volt, akkor egy kicsit megöntözték, tehát volt egyfajta ilyen kölcsönös segítség. De alapvetően a tanítás annyiban különbözik az ige hirdetéstől, hogy a tanítás az egy átfogó jellegű dolog, nem ragaszkodik konkrétan egy ige szakaszhoz, amiről prédikál mondjuk egy ige hirdető, hanem egy Mózestől a jelenésig a teljes spektrumát mutat be egy-egy témának és egy-egy tanításnak, minden egyes kis apró dologra odafigyelve. Ez általában hosszabb is szokott lenni, mint egy ige hirdetés. Aztán Jakab 5.14-ben olvashatjuk a gyógyítást. Amikor valaki beteg, akkor mit kell tennie? Hívja magához a gyülekezet véneit, és akkor a gyülekezet vénei elmennek, és a hittel imádkoznak, életrendezés történik, bűnvallás történik, ha esetleg arról van szó, akkor a hittel történő imádság gyógyulást tud hozni, és a presbiterek egyik fontos szolgálata ez, hogy a nyájnak a beteg tagjait gyógyulással lássák el, hogy engedjék, hogy Isten rajtuk keresztül gyógyulást hozzon be a Krisztus testébe. A Bibliában nagyon sokféle módja van a gyógyulásnak, a gyógyításnak. Valamikor azonnal megtörténik, valamikor egy időszak belül, valamikor orvosokat is felhasznál Isten ebben, valamikor természet fölötti módon gyógyít, nem szabad recepteket előírni, hittel kell imádkozni, a Biblia csak erre kér bennünket, és a többit pedig bízzuk Istenre, hogy az ő akarata hogyan valósul meg egy-egy ilyen dologban. Aztán a Zsidók 13-17-ben olvashatunk a lelki gondozásról, ezt talán kicsikét jobban is ismerjük. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelketekre, mint számadók, hogy ezt örömmel műveljék, és nem bánkúrva, mert ez nektek nem használ. Itt is a lelkeknek a vigyázás, itt tényleg a psziché szerepel a görögben, nem a pneuma, tehát nem a szellem szó, hanem a psziché szerepel, vagyis a presbiterek egyik dolga a lelki gondozás, amikor egy gyülekezeti tagnak problémája van, valamilyen szükségben szenved, vagy lelki gyógyulásra van szüksége. Most nem beszélek a Csernus kurzusról, mert az más kategória. Itt új szövetségi lelki gondozásról beszélünk. És nagyon sok olyan presbitert én is ismerek személyesen, de a jó presbiter, aki tényleg valóban Istentől elhívása van, azok képesek is lelki gondozni. Ugyanis pásztori szívvel rendelkeznek. És ez a pásztori szív, ez a krisztusi jellem, ami be van épülve az életükbe, képes segítséget nyújtani azoknak, akik lelkileg problémában szenvednek. És ez a lelki gondozás egy nagyon fontos dolog. Azt is látni kell, hogy vannak, akik utaznak erre a dologra, tehát nem változik az életük, de hétről hétre, hónapról hónapra ugyanazzal a problémával jönnek elő, és amit például mondjuk a presbiter imádkozik érte, megkér, hogy ezt kell tenni, és hogy direkt nem ezt csinálja, nem úgy csinálja, nem úgy teszi meg, ahogy megkérik, és csodálkozik, hogy nincs változás az életében, nincs megújulás, nincs helyreállás, nincs gyógyulás, és egy idő után ezekkel a személyekkel nem szabad már rájuk időt fordítani, mert annak sem engedelmeskednek, amit megkértek tőlük. Hát ez a legeltetés és a pásztorlás. Az Ószövetségben ennek van még tök szegmense, mindegyikhez lehetne még írni 3-4 dolgot. Ezekről majd talán máskor fogok egy kicsikét még beszélni. Ahogy mondtam, most csak úgy nagy vonalakba tekintjük át az idő rövidsége miatt ezt a szolgálatot. A őrzés és a felvigyázásnál első és legfontosabb a kormányzás. Az 1 Timóteus 3:5-ben olvashatjuk, hogy egy jó presbiter arról ismerszik meg, hogy a gyülekezetet akkor tudja jól kormányozni, ha a családját is jól kormányozza. Erről világosan beszél a Biblia, hogy a családi élete az egy minta arra, hogy képes-e Isten népét is kormányozni, vagy pedig nem képes kormányozni. Itt most természetesen lehetnek olyan teológiailag bonyolult jogi esetek, hogyha mondjuk a felesége mondjuk nem hívő, vagy valami ilyesmi, tehát ezeken el lehet szépen elmélkedni, de alapvetően a családi minta, a családi élete, a családi élet rendezettsége az már egy árulkodó jel egy férfi számára, hogy hogyan tudja Isten szerint vezetni és irányítani a családját. A következő az intés és a feddés. Szintén a presbiterek egyik fontos feladata, hogy ahogy mondtam, a püspöki szolgálatban a püspök szó maga, az episzkoposz azt jelenti, hogy felülről néző, felülről látó, hát tulajdonképpen fölötte van idézőjelben az eseményeknek, és rálát a gyülekezeti dolgokra, problémákra, és hogyha látja a rendetlenül élő gyülekezeti tagokat, akik esetleg bűnben vannak, nem akarnak megtérni, elhanyagolják az Isten tiszteleti alkalmat, a szolgálatokat, akkor azokat intelni és feddeni kell. Ez a gyülekezet szentsége és tisztasága miatt elkerülhetetlenül fontos. Nem egy népszerű szolgálat, de fontos része a új szövetségben a presbitériumnak. Itt Titus kapcsán konkrétan arról volt szó, hogy itt a krétaiak életviteleit, amit a világi módon éltek, hogy rest, hasak, gonoszok, stb. A gyülekezeti tagok nem nagyon tértek meg ebből, vagy némelyek visszahúzódtak ebbe az életvitelbe, és Titusnak kímélet nélkül feddeni kellett őket. Ez a majdnem nehémiási típusú lelki gondozás, amikor szakáciválás is volt a zsidóság körében. A következő a helyreállítás szolgálata. A Kolossé 2:5-ben olvashatunk ezzel kapcsolatban egy ehhez hasonló gondolatot. Azt mondja Pál a Kolossébelieknek, mert jó lehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal szellemben veletek vagyok, örülvén és látva ti köztetek a jó rendet és a Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. Vagyis a presbitereknek ez a püspöki szolgálatában ez a helyreállítás, hogy ez a jó rend meglegyen egy gyülekezetben, ezt akik mindig helyre kell állítani. Tehát, hogyha a nyájat megzavarja valamely tévszanítás, vagy bármilyen ilyen dolog, ott a rendet helyre kell állítani. Ha valamilyen olyan idegen Bibliával nem összeegyezhető gyakorlat szüremkedik be egy gyülekezetbe, akkor is oda kell menni, és helyre kell állítani a jó rendet. Ez nagyon fontos feladata a püspöki területnek az őrzés és a felvigyázás kapcsán, hogy mindig rend legyen a gyülekezetben. Ez nem azt jelenti, hogy merev, farc, mindenkinek négyzetméterre ki van számolva, mennyit mozoghat egy gyülekezetben, ez nem ez jelenti, hanem az, hogy a gyülekezetnek a jó rendje legyen megtartva. Legyen meg az a kialakult szokása, de a Szentlélek ezt fel akarja borítani, vagy éppen Isten mást akar tenni, akkor legyenek ehhez rugalmasan hozzá idomulva a vezetők, és ne lepődjenek meg, hogyha valami történik. Az Apcsel 20:29-ben olvashatunk apologetikáról, ez részben éríti a tanítói szolgálatot is, hiszen egyes tanítók apologetikai elhívást is kaptak a tévtanítások védelmi, a tévtanítások leleplezésére, de itt az Apcsel 20:29-ben Pál apostol arról beszél a Milétoszba érkező efézusi véneknek, hogy amikor ő elmegy, ragadozó farkasok fognak a nyájat megtámadni, még közöttetek is fog majd olyan személy támadni, aki fonák dolgokat fog beszélni, és ezekre fel kell készülni a vezetőknek, hogy ezeket a farkasokat felismerjék, leleplezzék, és különösen akkor, hogyha nehogy Isten a vezetőségbe kerül be egy ilyen személy. Ezért is fontos, hogy a presbitérium, ami általában nevéből is adott több személyből áll, minél színesebb, minél választékosabb kegyelmi lelki ajándékokkal rendelkezzenek, a lelkek megítélésének az ajándék, a kormányzásnak az ajándék, a profétálás ajándék, a gyógyítás ajándéka, ezek mind-mind fontosak, hogy meglegyenek a presbitériumban, és ahogy mondtam, ezeknek a sokszínűsége fogja adni majd a szépségét, illetve a erejét és hatékonyságát ennek a szolgálatnak. És az 1 Timóteus 4.14-ben olvashatjuk, hogy még a ide tartozik, hogy felelősség teljesen kinevezzenek akár vezetőket, akár szolgálattevőket. Itt pont Timóteus példája van, amikor Pál apostol a második misszió úton viszi a jeruzsálemi első messiási Sanhedrinnek a döntését, hogy a ószövetségi dolgokkal nem nagyon kell foglalkozni, van 4 noáhita törvény, amit meg kell tartaniuk a pogányoknak, de a körülmetélkedésre és a mózesi törvényekre nem kötelezhetőek. Akkor volt egy jó bizonysággal rendelkező fiatal ember Timóteus. Ha az leírást elolvassuk, egy ilyen 200 négyzetkilométeres körben szolgáltott a környéken. Nagyon jó bizonysággal voltak róla a galáciai hívők, és Pál apostolnak megtetszik ez a fiatal ember, és elviszi magával a szolgálatra, és azt olvashatjuk, hogy amikor a vének kirendelték őt szolgálatra, akkor Istentől még ajándékot is kapott, tehát apostoli szolgálatra rendelik ki Timóteust, és később is láthatjuk például a Tesszalonikai levélnek a címzésében, hogy apostolnak nevezi őt maga Pál, és annyira mély volt ez a közösség és a kapcsolat Pál és a akkor még ifjú Timóteus között, hogy szeretett fiának nevezi gyakorlatilag. Olyan kifejezést használ a görögben, mintha örökbe fogadta volna Timóteust. Nagyon érdekes, hiszen tudjuk, hogy Timóteus apa nélkül nőtt fel, mert már csak az anyukája és a nagymamája élt. Érdekes lenne még ezt a viszonyt is egy kicsikét boncolgatni. Jó, tehát nagyon röviden ennyi a presbitériumnak a szolgálata, a pásztorlás és a őrzés, felvigyázás kapcsán. Ahogy mondtam, ezeket szépen apró pénzre le lehet majd még bontani. Meglátjuk, hogy majd a következőekben erre hogy lesz idő. És összefoglalásképpen még néhány dolgot szeretnék elmondani a vezetőséggel kapcsolatban, hogy a biblikus vezetőség az elsősorban pásztorló vezetőség. Vagyis elsődleges feladata a pásztorlás. Ezt láthatjuk Jézus példáján, ezt láthatjuk az Ószövetség és az Újszövetségi példákból is, hogy az elsődleges dolog mindig a pásztorló vezetőség. Olyan személyek vannak a vezetőségben, függetlenül attól, hogy milyen kegyelmi ajándékkal rendelkeznek, hogy pásztori szívük van. Az a szív dobog bennük, ami Krisztusban is dobogott az elveszettek felé. Ugyanolyan felelősséggel viseltetnek a nyáj iránt, ahogy Jézus is viseltetett például Izrael népe iránt, és a múlt alkalommal hoztam azt az igét is, hogy Jézus hogyan látta Izrael népét? Mint az elveszett juhokat. Nem volt vezetőjük. Volt csodálatos Sanhedrinjük, ott volt a vének tanácsa, hatalmas teológiai központ volt Jeruzsálemben, óriási 120 zsinagóga volt például Jeruzsálemben, és mégis Jézus úgy látta, hogy az emberek elveszettek voltak. Nem volt egy igazi vezetőjük, és Jézus mit kér? Imádkozzunk, hogy legyen még több munkás, aki tud ezek felé szolgálni. Ezért van az, hogy a szolgálatrendékok közül Isten némelyeket ad, de Isten minden egyes embert pásztorlással szeretne vezetni, támogatni, kormányozni, és erre találta ki a presbitériumot, aki személyre szólóan is, hogyha kell, vezeti, tanácsolja, segíti, irányítja, pontosan azért, hogy ő is majd felnőjön, hitben erős legyen, hogy ő is majd mások felé tudjon szolgálni. Ezt a biblikus modellt szeretném én is megélni minél több esetben, minél több alkalommal. Akár úgy is, hogy én felém szolgálnak, akár ha az Úr megáldozza, hogy mások felé szolgáljak, akkor úgy. A következő fontos jellemzője, hogy kollektív vezetőség, tehát egy kollektívát alkotnak, egy nagyon jó csapatot alkotnak, egy olyan közösség, a presbitérium, ahol lehet, hogy vannak esetleg nézeteltérések, látásbeli különbségek, ilyenek is előfordulnak, de mégis egy cél hajtja őket, egy cél motiválja őket, és a sokszínűség soha nem probléma egy vezetésben. És ezért is alakult már ki az első században, hogy az első az egyenlő között elve, hogy mivel nagyon sokszínű volt a vezetőségnek az összetétele, mindig voltak olyan személyek, akik az ajándékuknál, elhívásuknál fogva, különösen, hogyha szolgált ajándékok voltak, kiemelkedtek a presbitériumból, de nem úgy, hogy leuralták őket, meg teljesen ők döntöttek el mindent, hanem az ő szavuk döntő lehetett egy-egy vitás kérdésben. Ilyen volt például Jeruzsálemben Jakab, amikor a gyűlés van, és akkor mindenki elmond mindent, Péter is elmondja, Pál is elmondja, Jakab feláll, mond néhány mondatot, és el volt intézve a dolog. De ugyanilyen vezető volt például Efézusban Timóteus, Krétán, Titus, tehát rengeteg ilyet lehetne sorolni, vagy a 70-es évektől elkezdve a kis-ázsiai gyülekezetekben például János, aki a levélben magát szintén, mikor a helyi gyülekezetben van, presbitertársnak nevezi magát, ő is presbiternek hívja magát. A harmadik jellemző, hogy férfi vezetőség, ahogy a múlt alkalommal mondtam, a püspöki leírásnál az szerepel, hogy egy feleségű férfi, és nem egy férjű feleség. A vezetőknél egyértelműen ez van meghatározva. Ez egy férfi vezetőség, az új szövetségben női vezetésről nem tudunk. Ez nem jelenti azt, hogy esetleg szolgálati területeknek nem lehet vezetője nő, de az nem a gyülekezet kormányzása és irányítása, hanem egy szolgálati területnek a vezetése. Az új szövetségben egyértelműen férfi vezetőkről olvasunk. Nőknek is nagyon sok szolgálatuk lehet. Itt megosztanak azért persze a vélemények, hogy a nők mitől, meddig, meg hogy, ebben most nem fogok részletesen belemenni, de az tény, hogy megnézzük az Ószövetségi alapmintát is, ott sem nőket választott ki Mózes, hanem férfiakat választott ki a gyülekezet vezetésére, illetve a Isten népének a kormányzására. A negyedik fontos jellemzője, hogy Istentől elhívott vezetőség, tehát olyan személyek szerepelnek benne, akiknek Istentől való elhívásuk van a gyülekezet vezetésére és irányítására. Függetlenül attól, hogy most esetleg valakinek a lelki gondozó ajándéka erősebb, valakinél a tanítás ajándéka erősebb, vagy az igehirdetés ajándéka, valakinek a gyógyítás ajándéka aratik, nem ez a lényeg, a hangsúly azon van, hogy legyen az életében ott Istennek az áldása és Istennek a pecsétje, hogy neki erre ajándéka van, és ezt igazából onnan lehet lemérni, majd a Timóteus levélnél, meg Titusnál is majd lehet látni, hogy vannak olyan szolgálatok, illetve vezetésben, hogy ezek is előbb kipróbáltassanak. Tehát a gyülekezeti tagok érzik azt, hogy amikor esetleg vannak olyan testvérek, akikkel, hogyha együtt imádkozik, teljesen másabb a dolog, mint amikor egy harmadik testvérrel imádkozik. Hát érződik a vezetői ajándékon, a vezetői elhíváson, a pásztori szíven az, hogy másabbul viszonyul az emberekhez, másabbul kapnak áldást az emberek rajta keresztül Istentől, mint akit esetleg mondjuk nagyon jól ismernek, vagy régi barátjuk, de az Istentől elhívott vezetőségen egy különleges kegyelem és áldás van Istentől, és ez egy megtapasztalható áldás a személyes életben. És ami az ötödik, ami nem azért írtam legutoljára, ez a legelhanyagolhatóbb, csak így jött ki a sorrend, hogy szolgáló életű vezetőség. Tehát a biblikus vezetőség az nem azt várja, hogy felé szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon mások felé. A jó pásztor mindig életét adja a juhokért. Ez a legfontosabb tulajdonsága. A második században, amikor az a püspöki szolgálat egy kicsikét előtérbe került, az episzkopátus megindult az egyházban felfele, annak olyan értelemben lehet normálisnak venni a dolgot, hogy akik abban az időben ilyen elsőségre vágytak erre a nagy püspöki szolgálatra, azok minden nap úgy keltek fel, hogy nem biztos, hogy este lefekszenek. Mert ha üldözés tört ki, vagy valami botrány volt a római birodalom való konfliktus kapcsán, vagy a zsidósággal kapcsolatban, mindig a püspököket vették elő első körbe. Őket fejezték le, ők lettek este a nagy oroszlánnak a vacsorája, tehát mindig ők voltak azok, akiket a frontvonalba ledobtak. Sajnos később már, ahogy mondtam, kialakul ez a különböző hierarchia is, itt az érsektől elkezdve a segédpüspökig, meg mindenfélét kitaláltak már, ami nem is a Bibliából való, de alapvetően a újszövetségi vezetőség az egy szolgáló vezetőség, akit Isten azért hívott el, hogy szolgáljon az emberek felé idejével, energiájával, és nem véletlenül majd írja is a Biblia, hogy kettős tisztességre méltassanak azok, akik még ezen belül is az igehirdetés és a tanítás szolgálatában vannak, amik a legtöbb időt elveszik egy-egy presbitertől, a családjától, a szabadidejétől, a pihenésétől, mert mondjuk abban az időben nem voltak még ilyen biblia programok, meg ilyenek, hogy gyorsabban lehet keresni egy-egy dolgot a Szentírásban, de sokszor egy-egy szolgálatra én is 80-100-120 órát készülök. Sok idő, még a mai idő, még most is szükségem van rá, hogy úgy nagyjából összeszedjem a gondolataimat, de a lényeg azonban, hogy ez egy szolgáló élet. Tehát amikor valaki vezetői pozícióban van, vagy ezután vágyik, annak tudni kell azt, hogy ez egy szolgáló élet. És ebben a szolgáló életben az is benne van, és hajnal kettőkor fognak felhívni, mert valami nagy probléma van, és téged fognak először kiugrasztani az ágyból. Hogy gyere el, imádkozzál, életünkben nagy baj van, vagy valami tragédia történt, és vigasztalni kell valakit a betegágynál, vagy a halottas ágynál. Hát a presbiteri szolgálat az ezzel jár. Ezt látni kell. És nincs kifogás, nincs nyafogás, hogy jaj, meg úgy, hanem ha Isten hív, és ebbe a szolgálatba beállít, akkor ezt vállalni kell. És ahogy mondtam, van még egy nagyon fontos kifejezés a Péter levelében, ezt hagyom a legvégére befejezésül, ugyanis ez egy kulcskifejezés a egész presbiteri szolgálattal kapcsolatban, és remélem, hogy át tudom adni nektek azt a látást ezzel kapcsolatban, amit Istentől vettem. Itt azt olvashatjuk, hogy sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példány képei a nyájnak. Nagyon nehéz lefordítani a görög szöveget magyarra, de a lényeg az, hogy itt egy olyan uralkodásról van szó, amit az ember kihasználja a tekintét és a hatalmát, és erőszakos módon uralkodik. És ezzel kapcsolatban Péter apostol azt mondja, hogy a presbiterek erőszakosan nem uralkodhatnak a gyülekezeten, hanem azt mondja nekik, hogy formálják az örökséget. Ugyanis itt a gyülekezet szó, ami itt a Károli Bibliában gyülekezet szerepel, az az eredeti szövegben itt nem a eklészia kifejezés szerepel, vagy esetleg a episzinagógia, vagy a szinagógia kifejezés, hiszen Péter a szorványban lévő zsidóságnak írja a levelét, hanem egy olyan kifejezés szerepel, a klerosz, ami örökséget jelent, sorsrészt jelent. Vagyis a presbitereknek úgy kell tekinteniük a gyülekezetre, a rábízott nyájra, mint amit Isten nekik örökrészül, sorsrészül juttatott. Tehát a presbitereknek úgy kell látni a gyülekezetet, hogy ők azt Istentől kapták. És a zsidóközi levélben olvashatunk arról szintén, hogy számadással, felelősséggel tartoznak Isten felé minden egyes lélekért a gyülekezetben, azért, mert a presbitériumnak a gyülekezet az osztály része. Isten rájuk bízta. És amikor azt mondja, hogy példaképei legyetek a nyájnak, ott egy olyan görög kifejezés szerepel, a typosz, ami öntőformát jelent. Vagyis a presbitereknek olyannak kell lenni, hogy rajta keresztül öntse ki Isten a gyülekezetet. És ezért meghatározó a presbiterek szolgálata, mert Isten a gyülekezetet olyanná fogja formálni, amilyen a vezetősége. Ha a szószéken olyan prédikáció hallatszik, ami tele van hitetlenséggel, Isten megcsúfolásával, hitetlenséggel, negatív beszédekkel, akkor a gyülekezeti tagok is ilyenek lesznek. Ha a vezetőség úgy beszél a gyülekezetbe betérő vendégekről vagy idegenekről, hogy mit vannak ezek itt, csak foglalják a helyet, elfoglalták, ahol hetek óta, meg évek óta ülünk már a családdal, tehát így állnak hozzá a idegenekhez, majd a Timóteus levélnél látni fogjuk, hogy az idegen szerető azt is jelenti, hogy más kultúrából származó, nem feltétlenül, csak azért idegen, mert nem találkoztunk még vele. Ha ilyen presbiterek vannak, a gyülekezet is ilyen lesz, ilyen szívű lesz a gyülekezet. És egy ilyen gyülekezetet nagyon nehéz lesz majd kihajtani az utcára evangélizálni, vagy gyülekezetet plantálni, mert nem ezt látja a vezetőktől. De hogyha azt látják, hogy a gyülekezetnek a vezetői, ha a probléma van, segítségül vannak, hittel beszélik Istennek a szavát, Isten beszédével megegyező dolgot mondanak, hittel szólják Istennek a beszédét, reménységgel, bátorsággal néznek, bármilyen kormányzat van Magyarországon, bármilyen európai történések vannak, akkor a gyülekezet is olyan lesz. Egy jó vezetőség egy Istentől való öntőforma. És ezért nem mindegy, hogy milyen vezetők vannak egy gyülekezetben, mert olyanná fogja Isten formálni a gyülekezetet. És ezért nagyon lényeges, hogy imádkozzunk azokért az emberekért, akiket Isten elhív a vezetői szolgálatra, hogy ilyen öntőformák legyenek. És ezek a jól felkészült presbiterek, akik krisztusi karakterrel, krisztusi jellemmel, krisztusi gondolkodásmóddal rendelkeznek, ezek óriási áldások lehetnek a gyülekezet számára. És ezek meg fogják döntő módon határozni, hogy a gyülekezet tagjai hogy gondolkodnak. És hogyha a vezetők elnézik a bűnt, mert XY-nak az XY-ja, meg valakinek a valakije, akkor a többi hív is fel fog bátorodni, hogy hát ha neki lehet, akkor nekem is lehet. Ha őt nem intik meg ezért, akkor engem se fognak. De hogyha látják, hogy a vezetők határozottan fellépnek a bűnnel szemben, a bátortalansággal szemben, fellépnek a megszokásokkal kialakult rossz, begyakorolt dolgok ellen, akkor ők is ilyenek lesznek. És nagyon fontos ezért, hogy Istennek a népe olyan vezetőket válasszon, olyan vezetőkbe fektesse a bizalmát, ismerje fel azokat a testvéreket a gyülekezetben, akik ilyen krisztusi karakterrel rendelkeznek, akikre rámerik bízni az életüket, a családjukat, ha kell. Az első században ez teljesen természetes volt, hogy az üldözések során az áva gyerekeket különböző gyülekezeti tagok vették magukhoz, mert ott ez úgymond nem az, hogy mindennapos, de eléggé bevett gyakorlat volt. És nem véletlen, hogy akik ilyen szívvel szolgálják az Urat, akik ilyen szívvel kormányozzák Istennek a népét, a legnagyobb jutalomra fognak szerten a Bibliában, az egyik legnagyobb jutalomra. A negyedik versben azt olvashatjuk, amikor megjelenik a főpásztor, maga Jézus Krisztus, tehát nem a pápa, hanem a főpásztor, amikor meg fog jelenni, akkor el fogják ma nyerni a dicsőség hervadhatatlan koszorúját, vagyis a Krisztussal egy uralkodó pozíciót fognak kapni, és egyes tanítók szerint, látásuk szerint vélhetően majd részt fognak venni az ezer éves birodalom kormányzásában, uralkodásában is ezek a pásztor szívű emberek. Én kívánom azt, hogy a gyülekezetnek, hogy imádkozzunk ilyen vezetőségért, imádkozunk ilyen presbiterekért, akiknek krisztusi szívük van, akik szeretik Istennek a népét, Istentől való látásuk van, és a gyülekezetet előrébb viszik Isten királyságának a munkáját, megerősítik a teokráciát a gyülekezetünkben, és nagyon sok ember számára üdvösség legyen a gyülekezetünk. Amen.